A telefonnál pedig Demkó Attila, a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány geopolitikai műhelyének vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És néhány nappal ezelőtt a Facebook oldalára kitett egy rövid bejegyzést, posztot, ami engem bevallom meglepett, mert ezt már a legutóbbi beszélgetésünk alkalmával is tisztáztuk a hallgatók előtt, nem mint ami ketten nem tudnánk, hogy azért a véleményünk többé-kevésbé hát ellentmondásban van egymással, vagy nem egyezik meg nagyon sok kérdésben, de ez nem is baj. De most ebben az esetben azt kell mondanom, hogy egy az egyben aláírom, és ráadásul egy olyan régi és sokakat furcsa módon még ma is foglalkoztató és irritáló kérdésben nyilvánult meg, amiben önnek nem is kellett volna megszólalnia, mégis vette a bátorságot, hogy magára vonja esetleg olvasóinak a haragját. Szóval azt írta, hogy kommentben megint megjelent, hogy Károly az országvesztő, és sokatszor mondom, tette hozzá, nem unom meg, hogy ez egy jobboldali történelmi legenda és bűnbak képzés. Tehát, hogy jutott eszébe, hogy ezt megírja ezek szerint sokatszor, nekem is föltűnt, de gondolom olyanoknak is, akik önt különben lelkesen olvassák, helyeselnek önnek különböző kérdésekben kifejtett álláspontja miatt, és akkor most kvázi megvédi Károly Mihályt. Hát mi történt önnel?
Nézze, egy kollégámmal, régi barátommal még 1920-ban a trianoni évfordulóra írtunk egy könyvet, tehát én ezt ott alaposan 2000, leírtam.
Bocsánat, 2020-ra annyira nem idős, hogy 1920-ban írja. Szóval 2020-ban írta.
Bocsánat, tehát az 1920-as évfordulóra, a 100 éves évfordulóra írtunk Gyulai György barátommal egy könyvet, az a cím, hogy napról napra trianoni. Alaposan leírtam, hogy miért nem tartom ezt megalapozott álláspontnak, tehát már akkor leírtam, és azóta ugye van, akikkel vitában állok, de szerintem teljesen alátámasztható az álláspont. Ugye én geopolitikai szemlélettel közelítettem meg katonai szemlélettel a kérdést, tehát Károlyra nem varható rá az az összeomlás, ami 18-tól 20-as évekig tart, tehát ez ennél sokkal bonyolultabb, illetve katonai kérdések vannak, tehát itt szikár katonai kérdéseket fejtek ki, tehát hogyha valaki október 31-én hatalomra jut, és a szerbek november 8-án lépik át a Duna határt, akkor hogyan szervezzen egy hét alatt hadsereget? Tehát ez fizikai lehetetlenség, és ezt leírom, tehát itt dátumokkal le van írva, illetve az, hogy mit tett, mit nem tett előtte a Vekerle kormányzat, tehát szerintem ezt korrekten kell értékelni, semmi értelme nincs itt már. Ugye 100 éve lehetett értelme, hogy Károlyra fogják rá, meg a tanácsköztársaságra azt a szörnyű időszakot, de nem hiszem, hogy 2020-as években ezeket a toposzokat fenn kell tartani, bár azt is hozzá kell tennem, hogy előtte volt egy másik bejegyzés, amiben elmondtam, hogy Tiszát se kell vádolni az első világháborúért. Éppen Gerő András könyvét olvastam, a hit illúziókkal, ahol 8 oldalon átírja le, hogy valójában mi történt, tehát hogy Tisza tényleg utolsó pillanatig próbálta a háborút megállítani, ugye Szerbia ellen 14 nyarán, az meg egy másik toposz, ami a bal oldalon van. Én azt mondom, hogy ezekkel a toposzokkal, mitoszokkal le kell számolni. És sok ilyen van. Rengeteg ilyen mitosz van.
Ebben teljesen egyetértünk, és azt mondom, hogy nagyon örülök, hogy ezt így gondolja, akkor is, hogyha egy ilyen nagyon népszerű és furcsa módon is makacsul túlélő toposz és téma ez is, hogy Károly a bűnös. De ha ezt valaki kimondja olyan környezetben, olyan körben, amelyben feltételezem önnek tekintélye van, hát ha még valami hatása is lesz. Látott hát ilyet? Látta valami eredményét ennek?
Itt van, aki nem ért velem egyet, sokan mondják, hogy miért nem mondom azt, amit
nálam
sokkal népszerűbb. Uh-huh. Én nem vagyok a kor történészetet, azt szeretném aláhúzni, ez a Covid alatt volt, egy projekt volt időnk, én elolvastam akkor újságait, tehát végigolvastam akkor Népszava, Est, egyebeket, tehát láttam a kor hangulatát, végignéztem a dátumokat, milyen katonai egységek, hogy hol voltak, nem volt semmiféle déli front. Nem volt déli front, és ezt elmondom akárkinek, hogy hogyan fogjuk megvédeni a Duna határt, hogyha nincs egység a Duna határon, vagy alig van egyébként Székelyföld vagy Erdély védelmére, és akkor pár zászlóalj van. Tehát ezek konkrét dolgok, én konkrétumokat mondok el annak is, aki ebben nem kíván hinni, vagy annyira beleívódott ez a toposz, ugye, hogy Károlyi múlt, vagy a tanácsköztársaságon múlt. A korabeliek tudták, tehát mondjuk Kozma Miklóst idézem a könyvben, ugye ő később Gömbösnek volt a belügyminisztere, talán egy ideig még hadügyminiszter is volt, tehát őt nem lehet Károlyi párti vagy baloldali elfogultsággal vádolni, hát ő is írja, hogy micsoda nehéz az a kor. Károlyi hibája az, hogy szentelt vízzel próbált kormányozni, tényleg naív volt, hitte a nyugatiakban, hogy majd ha demokrácia leszünk, akkor majd nem fognak velünk rosszul bánni. Tehát illúziói voltak, de ez nem bűn, ez hiba. De én azt írom, hogy az, amit ugye sokan neki tulajdonítanak, hogy itt árulás történt, háttér akármi, ez nem igaz. Tehát egyszerűen nem látta a jövőt, nem tudta, hogy mi van, bekerült egy helyzetbe, pillanatok alatt változott a helyzet, tehát ezért is a könyvünk címe napról napra, mert napról napra változik a helyzet, és nem tudják a korszereplői, hogy mi történt.
Igen, nem kapott esetleg olyan kritikát, olyan finom figyelmeztetést, hogy hát nem kéne ebbe beleszállni, foglalkozz csak a geopolitikával, az ukrajnai háborúval, Európai Unióval, NATO-val, de hát miért ártott bele magad a történelembe?
Ezzel azért van egy történész diplomám, van egy történelemből egy doktorátusom, tehát valamennyi közön mégis lehet, és ez pedig geopolitika. Tehát az a könyv, a napról napra Trianon, amit az a rész, amit én értem, az abszolút geopolitikai megközelítés. Kinek milyen érdekei voltak, a franciáknak miért volt érdeke az erős Románia, az erős Lengyelország, miért hozták létre Jugoszláviát, tehát itt Csehszlovákiát, itt alapvető geopolitika, tehát az a probléma, hogy mi köldököt nézünk, egyébként a jobb oldal és bal oldal is, azt gondoljuk, hogy itt ezen a legfeljebb a Kárpát-medencében történnek az eseményeket, sokkal nagyobb erők mozogtak, meg egyébként ma is sokkal nagyobb erők mozognak annál, mint amit mi tudunk itt letenni az asztalra, meg 500 éve is. Tehát azzal is foglalkozom így hobbi szinten, hogy elkerülhető lett volna 1526, nem lett volna elkerülhető, akkora volt az erőkülönbség a török birodalom, az ottomán birodalom és Magyarország között. Tehát én azt próbálom mondani, meg ahol meghallgatnak, örülök, hogy felhívtak önök, hogy racionálisan kell megközelíteni végre a magyar történelmet, le kell tisztogatni ezeket a évszázadok meg az elmúlt évtizedek által rárakott port, és látnunk kell azt, hogy mi történt valójában. És ilyen értelemben se Tisza, se Károly, de hallgatói biztos nem fognak örülni, nem is Horthy Vitte a második világháború Magyarországot. A második világháború eljött volna hozzánk, úgy, hogy az első világháború is. Tehát onnan ennél sokkal nagyobb dolgok vannak, mint hogy egy-egy magyar politikus vagy magyar politikai elit döntése határozza meg, hogy merre megy a világ.
Ebben egyetértünk, akár a Horthy esetében is, csak nyilván nem mindegy, hogy valaki, aki az ország vezetője, ebben milyen szerepet vállalt, hogy megakadályozni nem tudta volna, ez nyilvánvaló, hogy aztán hogy próbált kiugrani, és hogyan rontotta ezt ő el, és mi lett volna, hogyha okosabban, bölcsebben, megfontoltabban jár el, az egy másik kérdés, de nyilván Magyarország ott volt, ahol volt, és ha a németek be akartak jönni, akkor bejöttek volna vagy így, vagy úgy, és minket nem hagytak volna ki ebből a háborúból. Ez is igaz.
Szóval, hát igen, csak bolgár úr, de ezt mondják ma is. Most baloldalon mondják,
hogy biztos, igen.
Ezt egy pár hónapja hallottam, hogy a jobb oldal kétszer vitte a világháború a Magyarországon. De hogy vitte, az a világháború ott volt, eljött volna értünk legfeljebb, ha nem 41-ben, most a második világháborúról beszélek, a 42-ben, ahogy ön mondta, előbb-utóbb bejönnek a németek, persze igaza van, hogy a kiugrás az nem sikerült túl jól, sőt rosszul sikerült. Tehát nyilván
és hát azért a történelmi bűnöket se felejtsük el, és itt tovább. Tehát ezért csak igen, mindent a helyén kell értékelni, és Magyarország helye geopolitikai szempontból nagyon is meghatározta a helyzetét, jövőjét, politikai lehetőségeit, mozgásterét, persze. De akkor ugorjunk egy hát 100 év után, majd 80 év után a jelenbe, ha már beszélgetünk. A mostani helyzetben úgy tűnik, hogy a magyar miniszterelnök, a magyar kormány megpróbálja kitágítani ennek a kis országnak és változatlanul a Kárpát-medencében helyet foglaló országnak a mozgásterét, és gyakran úgy tesz, vagy legalábbis úgy beszél, minthogyha ennél sokkal fontosabb, jelentősebb határokon átnyúló szerepe lenne, vagy lehetne, vagy legalábbis milyen jó lenne, ha lehetne. Mennyire van ennek realitása?
Ez a bizonyos dolgokban van realitása, tehát hogyha megnézzük, hogy Magyarországon izraeli-iráni háttértárgyalások folytak, akkor is elhangzott így jobb ég,
ez biztosan tudja, ugye sok hát utalás van rá, hogy Ahmadinejad hogy és miért jöhetett ide, és akkor fölvetődött, hogy hát talán az izraeliekkel tárgyalt, de ezt ön tudja is, vagy csak
hát sejti? Nem tudom, nézze, tehát én azt mondom, hogy ahol nem voltam ott, azt nem tudom, de kizártnak tartom, hogy Magyarország az izraeli kormányzattal szembe bármi ilyet lépett volna. Ez az, ugye én nem vagyok része a kormányzati döntéseknek, nem látok rájuk, de azt tudom mondani ezekről a dolgokról, hogy szerintem tudjuk, hogy hol a helyünk. Ez nyilván Magyarország nem egy nagy hatalom, szerintem ezt a miniszterelnök is elmondta, megkísérelt valamit, nem rajta fog múlni, meg nem Magyarországon fog múlni, hogy le tudnak-e ülni mondjuk az ukránok meg az oroszok, azt a keveset, amit meg tudjuk ezért. Mert ugye szerintem ma már mindenki látja, hogy ennek nem lesz más megoldása, mint hogy leülnek. Sajnos most nem erre fele mennek az események. Én most raktam, egy másik posztba kiraktam, hogy Boris Johnson most mit mondott. Ugye azt mondta, hogy lehet volna lehetőség 22-ben megállapodni. Ugye NATO garanciák nem történtek, tehát garanciát nem kapott Ukrajna, ezért végül elálltak a tárgyalástól. Tehát valójában sok olyan réteg van, amit ma még nem látunk. Persze, ebből a háborúból persze. Azt látjuk, amit politikai okokból feltupíroz időnként a sajtó, de hogy valójában mi történik, hogy mennyire közel vagy nem közel volt mondjuk 22 tavasszán a béke, vagy amikor 22 őszén, mert ugye a béke most ilyen vicc szó lett, bizony, nem tudom, nem hallgatom a Klubrádiót, de néha ránézek el, hogy ez lehetetlen, meg stb. Oroszországgal nem lehet megállapodni. 22 őszén Mark Milley, az amerikai vezérkarfőnök, talán beszéltünk erről múltkor, mondta azt, hogy igenis itt most kellene elkezdeni a békét, aztán gyorsan lekeverték. Ki látja jobban, mint a katonák? Én azt látom, a katonáktól azt hallom, hogy nagyon nem jó a helyzet Ukrajna számára, tehát nem látom a kibontakozás lehetőségét, kizárólag a tárgyalást egyszer, egy nap, most az nem most fog eljönni.
Értem, és ez, hát végül is tudjuk, hogy Oroszország az erősebb, Ukrajna pedig addig tud ellenállni, ameddig a társadalom ezt bírja, akarja, és ameddig a nyugat anyagilag, katonailag megsegíti. Hogy ez meddig tart, mikor lesz elég, azt nem tudjuk, de hogy Oroszország az erősebb, ez nem kétséges. De engem csak az érdekelt ebben, hogy ha Magyarország úgy érzi, vagy a magyar kormány úgy érzi, hogy ebben a folyamatban a súlyánál, tekintélyénél, erejénél nagyobb szerepet is vállalhat, akkor ezzel nem valami irreálisat lép-e, kockáztatva akár a normális szövetségesi viszonyt a legközelebbi barátaimmal, vagy barátainkkal, akik ettől kezdve hát több mint gyanakodva néznek rá.
Hát ezzel a moszkvai út előtt én úgy tudom, én is a sajtóból tájékozódok, hogy a NATO főtitkár tájékoztatva lett, ezt a NATO főtitkár megerősítette. Azért, ha abban gondolkodunk, hogy jó-e az, hogy nyilván PR szempontból különösen nyugaton nem jó, hogy valaki leül Vladimir Putin. De voltak éppen le kell ülni vele. Tehát ugye talán még az osztrák kancellár volt kint Moszkvában 22-ben vagy 23-ban. Meg kell tudni, hogy mire gondol. Hát megtudta a miniszterelnök, ugye úgy jött vissza onnan, hogy nem látszik a két fél részéről a megegyezési lehetőség, de ezeket a csatornákat fenn kell tartani. Önnek abban igaza van, hogy nagyon rossz ennek a nyugati értelmezésén, én megértem, hogy a baltiak erre miért mondják, hogy rossz, de ez a valóság. Most ugye megvan más országok részül is, Erdogan is leült többször. Nyilván Törökország egy középhatalom, egy jóval befolyásosabb ország, de valakiknek le kell ülnie Vladimir Putyinnal, mert nem lesz más megoldás. Most jelent meg egyébként egy cikk a Foreign Affairs-t, hát azért orosz barátsággal nem lehet a Foreign Affairs-t vádolni, hogy nem lesz ilyen megoldás. vagy Putyinnal, vagy ki kell várnunk, amíg nem lesz Putyin. És addig nem lesz erre megoldás. Tehát én azt mondom, hogy nagyon elhamarkodottan ítélünk ma is. Ma is ugyanott vagyunk, hogy igazából nem látjuk a jövőt, az események egy jelentős részét nem látjuk, mert nem a szemünk előtt történik, de ítélkezünk. Akár a magyar miniszterelnök útjáról, pedig nem tudjuk az egész képet. Én se tudom, ön se tudja.
Hát én csak azt a képet látom, hogyha egyszer egy szövetségi rendszerbe tartozunk, NATO és Európai Unió, akkor még ha nem tudjuk is a teljes képet, pláne a részleteit, akkor az a legcélszerűbb Magyarország számára, hogy többé-kevésbé együttműködve a barátainkkal próbáljunk meg eljárni, és ne próbáljunk magunknak nagyobb részt, szerepet vindikálni, mint amennyire képesek vagyunk, kockáztatva a jó szándékot, a jó indulatot és az együttműködést velük.
Ez is egy legitim vélemény, a történelem majd eldönti, hogy 10-15-20 év múlva belelátunk esetleg iratokba, de én azt mondom, hogy az elhamarkodott ítélkezés, nézze, ma is ítélkezünk Árairól. Egy kommentben, egy félmondatban. Ezek idő kell, hogy kiderüljön minden. Tehát amikor, hogy most menjünk vissza egy kicsit a történelembe. Mikor derült az ki számunkra, akkor tudta azt, hogy a bukaresti szerződésben 16-ban beállapodott meg Románia és Franciaország. Az átlag magyarok nem tudták. Persze jöttek hírek, a hírszerzés az mondott dolgokat, de nem tudták. Tehát benne vagyunk egy szituációban, ezt szeretném az olvasóimmal és a Facebook oldalamon, meg a könyveimben megértetni, hogy a szituáció nagy részét nem látjuk. Tehát érti, amit mondok, hogy ön is, meg én is, persze nyilván ön egy jóval tapasztaltabb külpolitikával foglalkozó ember, de hát mennyi dolgot hittünk, meg én is hittem, ami nem, magamról is tudom, hogy mennyit tévedtem, ami nem úgy jött ki a végén, meg nem az történt a végén, majd meglátjuk. Tehát a történelem eldönt sok mindent. Én ugye történészként olvastam iratokat mondjuk északírországi dolgokról, hát nagyon fura eredményeket láttam ahhoz képest, hogy mit gondoltam korábban. Tehát sok mindent, amikor az iratok, háttéranyagok, emlékiratok megjelennek, lehet, hogy nagyon más színbe fogjuk látni.
Köszönöm szépen Demkó Attilának, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelye vezetőjének. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Háló, jó napot kívánok!